készített mára számunkra, amellyel útra szeretne indítani. Az év legelső igéjét egyébként érdemes mindig megjegyezni, feljegyezni is, hiszen az év során, ahogy imádkoztunk is, sokszor lehet még a segítségünkre, ne azon múljon, hogy nem emlékszünk rá. Az ember folyton megtapasztalhatja, hogy egyedül nem messzire jut. A legtöbben ezért is tudnak igent mondani az Úr Jézusra, mert megérzik és megértik, hogy nélküle lehetetlen létezni. Nem boldogulunk ennek az életnek az útvesztőiben, a terhei alatt. Ebből a szempontból olyan szívet melengető, amit az Úr Jézus mondott a tanítványainak. Elszélettek és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Jézus ugyan nem arról beszél, hogy neki is szüksége van az Atya jelenlétére, viszont az tényként kijelenti, hogy vele van az Atya. Egy korán özvegységre jutott mélyen hívő asszonnyal, egyik barátom édesanyjával beszélgettem egyszer az életéről, és ezt mondta, a férjem meghalt, a fiaim családot alapítottak. Egyedül vagyok, de nem vagyok magányos. És olyan kedvesen rám mosolygott. Azonnal értettük egymást, hogy miről beszél. Egyedül vagyok, de nem vagyok magányos. Számít az Úrra, neki Krisztus valódi társasága gyászában, a magányában. És Krisztus maga is erről beszél, nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Tudjuk jól, hogy itt a János evangéliuma 16. fejezete, az már az előszobája az ő keresztre feszítetésének. Közvetlenül előtte állt át, arról beszél az Úr. A tanítványok majd mind megijedve kereket oldanak. És úgy fog tűnni, hogy az Úr egymaga maradt. Akikért jött, azok ott hagyják. Ott áll egy szál egymaga, bármit kezdhetnek vele. Igen, ám, de ez csak a látszat. Mert a valóságban nem marad magára. Ebből a szempontból jelentett különösen is sokat az Úr Jézusnak, hogy számíthatott az Atyára, hogy tudhatta, hogy nem egyedül kell ezen az úton végighaladnia. És aztán ezért is volt olyan rettenetes megérezni a bűneink súlya alatt, hogy milyen az Atyától elszakítva lenni. Ezért is mondta a kereszten, éli, éli, lamma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Úgy készült, hogy tudta, az Atya vele lesz a bajban. És vele is volt, csak a megváltásunkhoz szükséges időre hagyta úgymond magára a fiát. Azért, hogy aztán annál nagyobb szeretettel vegye vissza majd magához a mennyei dicsőségbe. Az első fontos üzenet az idei esztendőre tehát az, hogy akárhogy is alakul az életed, mert egyikünk sem tudja, hogy fog alakulni, bárhogy alakulhat, ha számítasz Isten jelenlétére, akkor ő jelen lesz veled, jelen lesz melletted az életedben. Jézus állandó kapcsolatban volt Atyával. Hétköznapian szólva mindent megbeszéltek. De ez nekünk sincs ám megtiltva, és nem is lehetetlen. Vigyázz, figyelj arra, hogy az életed dolgait, a gondolataidat ne csak a szeretteiddel beszéld meg, hanem Istennel is. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szeretteiddel beszélj, hogy ismerjétek egymás örömeit, gondjait, nagyon-nagyon fontos. De még ennél is fontosabb, hogy Istennel megbeszéld azt, amire gondolsz, amit élsz, amiben vagy. Isten természetesen tudja, hogy miben vagy. Semmi új nem lesz abban, amit elmondasz. Nem neki van erre szüksége, hanem neked. Mondd el neki a napjaidat, mikor vége. Vagy valamikor, ha próba előtt állsz, mondd el neki őszintén, imádságban, a saját őszinte szavaiddal, mintha a szerettednek, a családtagodnak mondanád, hogy mit élsz át. És azonnal érezni fogod az Isten jelenlétét. Akkor elmondhatod majd az Úr Jézussal te is, mégsem vagyok egyedül, ha bár úgy néz ki, mert az Atya velem van. Aztán így folytatódik a krisztusi kijelentés. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Jöhet a kérdés, mi az, hogy ezeket, hiszen egy fél mondatot olvastam fel. Igen, ez az ezeket, ez mind arra vonatkozik, amit a környékén ennek a befejező néhány mondatnak az Úr Jézus elmondott, és itt az imádság meghallgatásáról volt szó. Azt mondta, hogy ha az ő nevében kérjük Istent, és szeretjük őt, akkor az imádságunk biztos, hogy nem hull a porba. Meghallja az Isten, és a lehető legjobbat fogja nekünk készíteni. Ez egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, amire mi vágyunk, vagy amiért imádkoztunk. Az viszont biztos, hogy Isten tökéletes bölcsessége szerint a lehető legjobb lesz, ami csak történhet. Jézus tehát megnyugtatta az övéit. Nehéz idők jönnek ugyan, de az ő nevében magával a világot, szavával teremtő Istennel lehet kapcsolatot létesíteni. És elmondhatják őszintén a kéréseiket, kérdéseiket, érzéseiket. Olyannyira erős kapcsolat lesz ez a láthatatlan Istennel, hogy még ha mindenki ember elárulja, elhagyja is őket, akkor sem lesznek magányosak. Mert Isten társasága a benne bízók számára átélhető és biztos valóság. Ő maga tett rá ígéretet, és ő nem szegi meg, amit ígért. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A békesség alapja tehát az a biztos tudat, hogy Jézus Krisztusban élő kapcsolatunk lehet Istennel. Aztán, hogy békességetek legyen én bennem, mondja Jézus, ez pedig azt jelenti, hogy nem az én jóságomon múlik, hogy Isten komolyan vesz-e engem, hanem a Krisztus jóságáért vesz komolyan. Krisztus szeretetéért leszünk szívesen hallgatott vendégek az Isten előtt. Újra mondom, Isten szeretetét, jelenlétét az életünkben nem az mutatja meg, hogy nincsenek bajok az életünkben. Nézzük csak meg az Úr Jézus sorsát, messzebbre ne is menjünk. Ő azt a sorsot kapta, amit érdemelt. Mindannyian tudjuk, hogy homlok egyenest az ellenkezőjét. Mégis a keresztre ment, és mégis vállalta, mert ez volt a megváltásunk útja. A békesség alapja tehát, amit itt Jézus leszögez, nem az, hogy minden jó történik velem, semmi rossz nem érhet, hanem a békesség alapja az az, hogy az életem az Isten kezében van, és Isten nem úgy bánik velem, ahogyan én magam érdemelném, hanem ha hiszek a Krisztusban, akkor Krisztuson keresztül tekint rám. A sorsom nem biztos, hogy nekem mindenben tetszően, az álmaimat is meghaladó jósággal fog folytatódni, habár arra is szokott példa lenni. Hanem az a tudat, hogy Isten számon tart a fia, a Krisztus érdeméért, személyesen engem. Nem csak másokat, nem csak régieket, hanem engem személyesen. Bármi történjék is velem, nem vagyok egyedül alatta, hanem Isten szeretettel segít és erőt ad mindig, ha a fia nevében kérem. Erről szólt a csodaszép 112. Zsoltár is. Boldog ember az, aki az Urat féli. Sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Békességünk alapja az, hogy tudjuk, hogy az Isten szeretettel számon tart bennünket. És nekünk Jézus Krisztusban egészen közvetlen kapcsolatunk lehet Istennel, hiszen ő neki köszönhető, hogy atyánknak szólíthatjuk. Mert úgy van ez, hogyha egy gyermek csak szégyent hoz a szüleire, rettenetes, halálos szégyent, akkor a szülők mély fájdalmukban úgy érzik, ez már többé nem az én fiam. Már nem vagyok az apja, már nem vagyok az anyja. Isten is csak így tekinthet ránk, az alapján, akik mi vagyunk, mert az engedelmességünk szempontjából igazán semmire való teremtményei vagyunk Istennek. Jézus azonban megbékítette az atyát, és ezért nevezhetjük mi őt mégiscsak az atyánknak. Mert nem vagyunk méltók rá, Jézus azonban ezt lehetővé teszi. Ezért vállal fel bennünket Isten a nyilvánvaló bűneink ellenére. Mert Jézus magára vette a mi bűneinket, és a büntetésünket is. Csak ismétlésként. Az első mai üzenetünk erre az esztendőre az volt, hogy aki az Úr társaságára vágyik és azt megbecsüli, az sohasem lesz magányos, mert vele lesz az Úr. A második üzenet az volt, hogy békességünk lehet, bármi történjék is, És ennek a békességnek az az alapja, hogy Isten számon tartja az ő fia nevében imádkozókat. Számon tartja azokat, akik az ő segítségét Jézus nevében kérik, és Jézus nevében igyekeznek minél több jót tenni, azaz engedelmeskednek az Isten kijelentett akaratának. A harmadik üzenetünk még ennél az előző kettőnél is sokkal csodálatosabb. A Zsoltárból azt hallottuk, nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Jézus is valami hasonlót mondott. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ez a bízzatok egész pontosan azt jelenti, hogy legyetek bátrak, ne féljetek. Karl Barth nagyon szépen összefoglalja azt, amit ez a mondat a gyülekezet számára jelent. A gyülekezetnek nyugodtnak kell lennie. Nem azért, mintha a világban élve nem lenne meg minden oka a félelemre, hanem a félelmet keltő okokkal gyökeresen ellentétes bizonyosság miatt, amiatt, mert a Krisztus legyőzte e világot. Lesz tehát nyomorúság, világosan kiderül Jézusnak ebből az egyetlen mondatából is. Lesz nyomorúság. Jézus győzelme nem a nyomorúság elmaradását jelenti, hanem azt, hogy a nyomorúságot okozó tények, lények, körülmények Jézus kegyelmes és mindenható akarata alatt állnak. Csak egy bizonyos határig mehetnek, nincs szabad kezük az életünket illetően. Sőt, Isten olyan kegyelmes, hogy akik a világban az ő ellenségei, még azoknak a gonoszságát is valami módon a maga országa építésére tudja fordítani. A támadó ellenség gonoszsága által is saját országát építi, illetve annak meghívott tagjait, a hívő keresztjéneket. A halál, a sátán sem elég hatalmas ahhoz, hogy Isten bölcs terveit elrontsa. Aki elfogadja és hiszi, hogy Krisztus legyőzte ezt a világot, annak ezért nincs oka félelemre. Sőt, az, hogy nem félünk a világ erőitől, a körülményektől, a számunkra kiszámíthatatlan holnaptól, nem csak egy gyönyörű ajándék Istentől, hanem egyben feladat is, mert bizonyságot teszünk így arról, hogy valóban minden hatónak ismerjük az Urat. Ezért írja Barth, hogy nem kell félnie a gyülekezetnek. A jövő eredményességébe vetett hitünk, Krisztus minden hatóságába vetett hit, amely a keresztény embernek elmaradhatatlan jellemzője. De jól értjük is ezt. Ugyan mire megyünk az Isten hitünkkel, ha éppen erőt nem tudunk belőle meríteni? Ha éppen megnyugvás, békesség nincs a szívünkben, a mánkat, a holnapunkat illetően, mégis mi értelme akkor Istenben bízni? Elmaradhatatlan jellemző, hogy bízol az Úrban. Egy szép régi történet jól megvilágítja, mit jelent, hogy Isten a rombolás, a pusztítás erőit is a maga akarata teljesítésére tudja felhasználni. Szóval, hogy ami veszteségnek, rombolásnak tűnik, még az is végül a hívő ember javát szolgálja. Nagyon sok esztendővel ezelőtt egy afrikai bányában megtalálták a világ eddigi legnagyobb méretű gyémántját. Sokat gondolkodtak, mi legyen vele, aztán hamar eszükbe jutott, korona gyarmat lévén, hogy az angol királynak fogják felajánlani, a dísz koronájába, az ünnepi koronájába faragják, tegyék bele ezt a követ, és akkor jó lesz ennek a gyarmatnak a sorsa, meg a király is örülni fog. Azelőtt sohasem találtak ilyen pompás, hatalmas gyémántot. A király Amsterdamba küldte a világ egyik legjobb gyémánt csiszolójához. Ez az ember fogta a felbecsülhetetlen értékű hatalmas követ, és egy rovátkát vésett bele. Aztán egy jól határozott erős ütést mért rá, egyszerűen a hatalmas gyémánt két felé törve a markában feküdt. Azt gondolhatná az ember, micsoda barbár rombolás ez. De mégsem. A csiszoló ugyanis heteken át készítette elő ezt az egyetlen ütést. Rajzolt, mért, számolt, modelleket készített. Előre felmérte a kő minden repedését, minden apró foltot, hibát. Ez az ütés tehát nemhogy nem rombolás volt, hanem ennek a gyémán csiszoló mesternek az élete, a szakmai élete csúcsa. Az ütésre azért volt szükség, hogy ez a kő elnyerje a legtökéletesebb alakot, ezáltal a legszebb csillogást, a legnagyobb fényerőt tudja biztosítani a tulajdonosának. Az ütés, ami elsőre a hatalmas kő tönkretételének bizonyult, valójában a tökéletessé tételét szolgálta. Ugyanis a két fél kőből két folt és repedések nélküli tökéletes gyémánt lett, amelyek még így is nagyobbak voltak, mint bármely másik a világon. Ezt a lehetőséget látta meg a gyakorlott szem, ezért számolgatott, ezért modellezett, ezért mért ütést a gyönyörű gyémántra, mert így még sokkal szebbé lett. Testvérek, fájó sebeket kapunk, összerándulnak az idegek és felkiált a lélek, talán úgy érezzük, az Isten nem törődik velünk, és olyan csapásokat, ütéseket enged ránk, amelyeket tévedésnek gondolunk, amelyeknek csak a rossz oldalát látjuk. De aztán lehet mégiscsak kiderül, hogy hasznunkra volt a dolog, mert az Isten kezében a rossz is jóvá tud változni. Isten még a még nagyobb megbecsüléssel tekint ránk, mint amilyen megbecsüléssel tekintett ez a gyémán csiszoló az angol királynak a világ legnagyobb gyémántjára. Vagyis hát a világ legnagyobb gyémántjára, ami az angol király tulajdona volt. Micsoda felelősség, és az Isten ránk még ennél is nagyobb felelősséggel és megbecsüléssel tekint. És bennünket is úgymond az ő mennyei koronájának díszeivé akar formálni. Szükség van ehhez arra, hogy ő maga vezesse és irányítsa az életünket, és ő ezt örömmel és tökéletesen vállalja. Egyetlen olyan ütés sem kapunk, amelyet Isten nem gondolt át szeretettel, nem tervezett meg előre kimondhatatlan bölcsességgel, nem enged meg olyan ütést az életünkben, sem a halálnak, sem a sátánnak, amelyet ő előre ne gondolt volna végig. Ezek által is meggazdagítani akar bennünket, olyan gazdaggá tenni lelkileg, amit mi el sem tudunk képzelni. Rombolás, ami építéssé válik, tökéletesítéssé. Ilyen az Isten hatalma. Ezt jelenti, hogy Jézus legyőzte a világot. Hogy történnek még benne furcsa dolgok, de nem történhet már olyasmi, ami Istennek a hatalmát, erejét meghaladhatná. Nem történhet olyasmi, ami az ő akaratát felülírja. Mert nincs semmi és senki, aki Jézus hatalmát egyáltalán megközelítené. Ő mindennél és mindenkinél hatalmasabb, még akkor is, ha olykor elsőre ezt nem így látjuk. Ezért az Istenben bízó ember nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél. Adja meg az Úr, hogy ebben az esztendőben teljes erővel hirdethessük. Aki az Úr Jézusban hisz, annak nincs oka félelemre, és valóban nem is félünk. Mert nem vagyunk soha magányosak. Mert a békességünk alapja az, hogy Isten Jézusért személyesen bennünket számon tart. Életünk minden pillanatában. Végül tudjuk, hogy Isten hatalma sokkal erősebb, mint a világ minden gonoszsága együttvéve. E világban nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Az Úr adjon erre épülő megnyugodott, hálaadással teljes új esztendő gyülekezetünknek, valamennyiünknek. Amen.